Kettő. A Kálla de Giorgioja nem tartott Sevilla főutcájhoz. Nem emelkedtek benne főúri paloták, módosabb kufárok, szépbeli mesterek, kisebb rangú nemesurak lakták. A gyermekek együtt csatangoltak az utcákon, az asszonyok szíves szóval köszöntötték egymást, amikor megindultak fájtlaikat libegtetve ringó lépésekkel a városi bócsukra. Azok, akik a 8-as számú házban laktak, nem fizettek a mészárosnál húsadót. A Donna Georgina belépett a sarki mészárszékbe, nemes dámáknak járó kegyelmeddel köszöntött a segéd. A szolgál vitte az az ürűcombot, Geronima Velázquez, Juan Rodríguez de Silva úrnak. A jogtudományok licenciátusának felesége tovább sételt ilyenkor a székesegyház tövében kibontakozó reggeli nagypiac felé. Az óceán nyugtalan admirálisa még meg sem született, hogy tengeren túli birodalmakat helyezzen Kasztília királynőjének lábai elé, és már régen híresek voltak a sevillai kirakodó vásárok, melyeken hajósok, kufárok, idegenből érkezett kereskedők, s vásárolók kínálták fel az akkor ismert világ kincseit. Az árnyékos oldalért több helyé pénzt kellett fizetni a kirakodóknak, mint azért a tér szeletért, amely déltájban már bugyogó forrósággal szórt tele az andalúziai nap. Igaz, Kasztília emberének nem illett rabszolgákkal kereskednie, még a tengermenti spanyoloknak sem. Ez portugál mesterség volt. A sevillaiak megszokták a portói vagy lisszaboni tengerészkapitányok szavát, csúfolódva utarozták furcsa beszédüket, melyet hol értettek, hol nem. A portugálok mesterei voltak az alkudozásnak, behízelően dicsérték a rabszolga portéka erényét, én nem csoda, hogy mindig csoport formálódott előttük a járókelőkből. Figyelték, hogy a tengerész beleakasztja horgas tekintetét valamelyik habozóba, már csak neki beszél, rávesz, hogy olcsó áron vásárolja meg a jól megtermett házi szolgának való szerecsent, vagy sokat ígérő mosolyra kínálja az éltesebb polgárnak az Észak-Afrikában hitvány gyönyörökért vásárolt fiatal berberlányt. Geronimának a gyermeken akadt meg a szeme. A portugál ember kufár úgy állította be a piac szegélyébe áruját, hogy a rabszolgák padokon üljenek, mint a kirakatban lennének. A vására kimosdatták, megfésülték a portékát, tetszetős rongyokat akasztottak rájuk, a lányokra üveggyöngyök kerültek, ezeket persze leszette róluk a gazda vásár után. Enni kaptak, sőt, borral is traktált a rabszolgáit a kufár, hogy vidámak legyenek, énekeljenek. Senki sem szeret megvenni betegnek látszó, hazasóvárgó szerecsent. A rabszolga ára drága. Kezdetben nincs sok haszna, csak jelbeszéddel érti meg, mit akart a házura. 2 év is eltelik, míg valamit megtanul spanyolul. Mire mennének a közben színes szolgának a honvágytól megszakadna szíve? Itt ültek fél árnyékban, a számukra szokatlan italtól elpilledve, s nézték gazdájukat, a portugált, aki most a szokott ostor csapások helyett mézédes mosolyjal mutat rájuk, úgy simogatja őket, mintha csak saját gyermekeit kínálná. Egy tímár mester jön közelebb. Már kiszemelte az erős, sudár, aranypartról elhurcolt embert, aki kezével, mintha valami hazai dobon kopogtatva adna jelt, ritmikus pergetéssel veri a padperemét. Tapos a legénynek jó lesz, gondolja, erősnek látszik, 2 év alatt megtérül, amiben a szolga kerül. Utána már életfogytiglan, csak a napi kenyérért dolgozik. A tímár, mintha csak egy pillanatra állt volna meg, lassú szokott lépéseken indul tovább. Ez is hozzátartozott a rabszolga vásáró szertartáshoz. De a portugálnak már nem kerülhett el a figyelmét. Csodálatos alkú következett. A járókelők valójában ilyenre lestek. Olyan volt, mint 2 kufár közötti birtok. Lége artis. A kalmár mesterség. Örök szabályai szerint alkudoztak. A portugál kifogyhatatlan bőséggel magyarázta portékája erényeit. A tímár úgy tett, mintha csak véletlenül állt volna meg, sajnálná hiába való fáradtságot. Csak egy-egy szót vetett oda, mely a néger soványságára, ihult fogára, repedezett alsó ajkára utalt. Mindenki láthatja, lázdi dergeti. Holnapra meggebed. Így vitáztak, és már magának az alkonok gyönyörétől eltelve próbálták ki egymáson a fogásokat, míg el nem gyengült a tímár. s el nem lebbent szájáról a bívős szó. Mi lenne hát a hitvány emberportékának az ára? Most már mindenki tudta a körülállók közül, hogy fél óra múlva, hagyományos szokás szerint megisszák ketten az áldomást. Geronima a kisfiút nézte. Alacsony homlok a sötét haja elárulta fekete fajtáját. De a szeme nem volt gombszínű sötét, s a haj sem szerecsen göndör, s ahogy nézte az alkudozókat, egyszer elnevette magát. Kedves nevetés volt. Az asszonynak összeszorult a szíve. Kivel fogdoshatták össze a fiút? Nem látott sehol asszonyt vagy idősebb testvért. Körös körül feketék ültek, így látszott, mennyivel világosabb a fiú. Lehet, hogy móri vadék, vagy berber gyerek. Ezeket a portugálok nem fegyverrel vadászák a tengerparton, hanem sok gyerekes, szegény családoktól veszik. Hány éves lehet? Még nem lehet 9 sem. Ezek a délszaki gyerekek gyorsan nőnek, gyorsan hervadnak. Épp csak valami kis köntös féle fedi a testét, Geronima látja, hogy megtermett, arányos testű, bőre inkább aranyosan, mint bronzosan csillan, ha rásüt a nap. Egy lépéssel közelebb megy, és úgy tesz, mint csak a két férfi alkovitáját kötné le. Egyébként is az asszonyok az ilyen kufárkodásban rendszerint csak nézők. A rabszolgavásár férfiak dolga, szevélyai polgárok házatáján. A kisfiú néz az asszonyra, csillan a szeme. Ez a tekintet nem üres fekete, talán sötétkék. Az idegen arcban olyan különös ez a majdnem világos tekintet. A gyerek kitárja feléje karjait, mint aki kér valamit. Geronima már hazaküldte a szolgálót, nincs nála semmi, övében kis erszény, amely megmaradt a vásárlásból, 3 reál, s talán 100 maravedi benne. Már menne tovább, de a gyerek most már kifejezetten feléje eseng, a mellette álló ismeretlen polgárasszony tesz is megjegyzés, mondja. Siessen el, kegyelmed, mert még megfogja a gyerek miatt a portugál. A szomszéd pultnál árulnak gyümölcsöket. Almát vesz, 3 kis pénzért, int a paraszt őgyelgő kisfiának, vigye oda a rabszolgák közé a másiknak. A portugál szemmel tartja kis birodalmát, és még alkudozik a tímáral, tekintetét nem kerül el a jelenet. Miből s hogyan vette észre, hogy nemes asszonyán előtte? Egyszer lekapja a kakastól a skalapját, mélyen bókolva, lovagi módra a tollat a poros földig súrolja. A fiú az öné, a nagyasszonyom, mondja, mint aki gálás ajándékot kínál. A körülállók nevetnek, lám, milyen a portugál furfang. Így hálózni be egy jószívű keresztény asszonyt, aki bizonyára gyermekére gondolván néhány almát küldöd a kis rabszolgának. Ne bízzék benne, drágább lesz a leves, mint a hús, mondja egy termetes szolgaféle, aki bíróságtól jövet hivatalos szemmel megtagsálja a gyereket. És a portugál új vásár reményében hirtelen enged a tímárnak. Már nincs visszakozás, a néger legény kiválasztják a többi közül, de a gazda félmosolya már Donna Geronima felé repül. Ahogy mondta asszonyom, ajándék ez a kisfiú, nem is szabad áruba bocsátanom, hiszen már keresztény. Végül is nem szerecsen, az apja, ó, az apja bizonyosan nemes úr volt, kapitány a király seregébe, aki megtisztelt egy ottani leányt. A környéken mindenki tudja, hogy a fiú apja igazi hidalgó volt. Pareja volt a neve. Igaz, könyörületből adták nekem a kisfiút, keresek számára keresztény családot, mely hajlékot ad neki. Ha kegyelmed megszánná, s megszeretné. Ó, nem asszonyom! A fiúnak már rabszolgám nincs ára, csak annyit kérek érte, amennyibe ide szállítása került a koszt és kvárté, s köntöse. Ó, az egész semmiség! Az egyedüli gyereknek rendszerint nincs is komoly ára. A magályos kis féreg, ami is elpusztul, ha se apja, se anyja, nincs a rabszolga szállítmányban. Egy fúvallat elég, s elhervad örökre. Addig az üzlet, míg mosolyogva néz az asszonyra, fajja az almát, szeme csillog a napsütésben. Most. Riegóra gondol. Fia már 11 éves. Még kicsit korán lenne inas szerződtetni melléje, de a kamasz szevillaiak rangját jelzi, ha mellettük s előttük fut a szolgájuk, csillantva mellén házuk címerét. És miért te hordozhatná ez a kis inas a velázkezek pajzsát? Kiváltságosnak lenni nem könnyű Szevillában. Mindig a régi és oly gyakran elvesztett pergameneket kutatják, amikor felülvizsgálják a városi tanácsnál azokat a nemesi szabadságban élő családfőket, s akiknek nem kell fizetniük húsadót. A portugál megszerette szabadulni a kisfiútól. Valóban méltányos árat kér érte, körülbelül annyit, amennyibe egy hátas szamár kerül. A körül állók örökpiaci játék. Két része szakadnak. Mindegyikük az alkú szenvedélyes sodrában él, tanácsolnak, vagy lebeszélik Geronimát, a kis férvér fiú sorsa így lesz hirtel szevillai közügy. Öreg pap áll a piac szegélyén. Nagy kockás kendővel megtörli izzadt tarkóját. Otthon tud adni ennek a kis léleknek, az úrnak tetsző cselekedetet végez asszonyság. Ez nagyjából el is dönti az alkut. A tamáskodók nem akarnak belekötni a pap szavába. Geronima tanástalan. Bár az ő ővében a Cala de Giorgio-ja a 8-as számú házának kulcscsomója, ilyen nevezetes dologban meg se kérdeze férjét, a licenciátust. De tudja, Don Juan szalid ember. Nincs ok idő habozásra. Hát, ha másolak is megkívánja a kis árvát, s rákinál, hazaviszi. Miért ne szerezzen örömet egyetlen fiának, Diego-nak? A három reált odaadja a foglalónak, s habozva, kisé bizonytalan lépéssel, egyre inkább tépelődve indul haza, hogy elhozza a láda fiából a vételárat, melyet az irgalmas portugál emberkufár a kisfiú úti költségének nevez. Végig gondolja, mit fog szólni hozzá a szolgáló, az anyósa, a szomszédok, kell-e majd Diego-nak a kisfiú? Nem lesz-e vele mégis kegyetlen? És mit fog végül is szólni a férje? Persze, Geronimának magának is van pénze. A szevélyei városi törvény megengedi, hogy az asszony maga kezelje. Ha ura is így akarja, szerződésben vallja a hozományt. Elhatározza, nem szól semmit addig, míg az előírt szabályok szerint a portugáltól nem kapja meg a rabszolgalevelet. Szerencsére férje úgy látszik elment a bíróságra, talán valakinek a védelmét vállalta. Természetesen ingyen, mert nemes ember nem kufárkodhat védőszavával. Hogy a pernyertes hogyan hálálja meg, az az ő dolga. Nincs otthon más, csak az öreg szolgáló, Donna Mária, az anyósa szokás szerint a többi vénasszony a templomban üldögél. Számolja az ezüst dublónokat, két aranyat hozzá, megvan a vételár. Emlékezteti fogja férjét arra, minak mondta, a kis nagyobb lesz Diego, kell már neki inas. Ilyen alkalmat kétségtelen nem szabad elszalasztania. Nincs senki otthon. Tükörben megnézi magát, rangosa fátlat vesz, legyezőt az oldalára kis ezüst törtakaszt, mely kétségtelen teszi nemes asszony rangját. A piac nincs messze. Beszól a szolgálónak, szedje rendbe magát, kíséri asszonyát. Nevetnie kell, ha arra gondol, mekkorát fog csodálkozni ez a dolgos, pattogó szavú kordovai lány, ha meglátja a jövendőbeli kisinast. A portugál szorongva várja, hát ha meggondolja az asszony a vásárt, s veszni hagyja a három reálját. Így mosolyogva üdvözli, közben még a tarka kabátot is leszette a kisfiúról. Egy ingfélében bocsátja útnak, miközben kegyes mozdulattal keresztet rajzol homlokára, a dudós emberhez illően mondja, Vádeim páce! A szolga nem tudja, nevessene, vagy pöröljön asszonyával, de a gyerek, amikor a Donna Geronima átveszi a pecsétes írást a portugáltól, mert az embervásár hitelességét jelenti, bár a Velázquez Porta tulajdona, Geronima most látja először állva közelről. A fiú néz rá, mint a csodára. A hosszú hajó úton megtanult van portugálul. Hogy hívnak? Oáó! Mondja a legegyszerűbb nevet. Egy hajós mondhatta neki, János. A másikat, hogy a hajós mondta, nem felejtheti el. Bizonyos Paraja nevű tiszt természetes fiát, mondja az írás kezében, mert látta mozott a piaci magisztrátus is. Sevilla városa abból él, hogy forog az áru, ide járnak a hajósok, itt vesz portékát egész Andalúzia. Rasszolga kereskedés valóban nem keresztény az illő foglalkozás, de erre a portékára a legerősebb az adó. Ebből tartják le a városi kórházakat. Így hát szemet hunynak a tanácsatják az ember vásár felett. S viszi az asszony, kézen fogva a fiút, mintha félne. A gyerek kiszakítja magát, s egyszerre elszalad. De csak megy engedelmesen, nem sír. Szabad kezével az almát majszolja. Diego áll az utca másik oldalán. Kezében egy darab faszén. Az asszony arra gondol, bőjtkor újból be kell meszeltetnie kőkerítését. Csodálatos figuráival mindig tele rajzolja a fia. Diego most meglátja anyját, mögött a szolgálót, és a kézen fogva vezetett furcsa arcú mezitlábas fiút. Még két utcabeli kislány is odaszalad. Gorgója utcájában már estére mindent tudni fogják, hogy Geronima a Valeszkesz fiának rabszolga inast vásárolt.